A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak e közben.
Mai adásunk vendége
Márton Andrea, szociológus, szociálpolitikai szakértő vagyok, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. És az Otthon a Családban című műsor szerkesztő műsorvezetője.
Elég nehéz volt időpontot egyeztetni veled, mindig ennyire elfoglalt vagy?
Elég sok munkánk, programunk van, hiszen az Esztergom Budapesti Főegyház megyének a Caritas munkáját igyekszünk koordinálni, illetve ide a központba is érkeznek rászorulók, akár tárgyi adományokért, akár pedig lelki problémájukkal.
Rólad mit tudhatunk meg? Honnan van a szociális érzékenységed?
Én azt tapasztaltam, láttam a szüleimtől, hogy ők a családon belül, a baráti körben is, vagy munkahelyi környezetben is, ha valakinek valami problémája volt, akkor édesanyámat, édesapámat találták, keresték meg. Én vidéki lány vagyok, Békés Csabai, anyai nagyszüleim, ők tanyán laktak. Én egészségügyi szakközépiskolába jártam, és a körzeti orvos nem tudott minden nap kimenni a tanyára és ellátni őket a megfelelő módon, és kaptam egy olyan felkérést, hogyha én úgyis egészségügyi szakközépbe járok, nyilván amit az adott évfolyamnak megfelelően megtehetek, hogy megteszem-e, és hogy ápoljuk, beadjuk a gyógyszert, meg ha esetleg olyan sebb volt, kezeljük. Akkor a középiskolában nem 10 hetes nyári szünetünk volt, 3-4-5 hétig, nekünk még a tanév befejezése után gyakorlatra kellett menni bölcsödébe, kórházi osztályra, idős otthonba, tehát én már akkor nagyon sok mindent megtanultam.
Mit gondoltál akkor, amikor barátnőid éppen kirándulni készültek?
Kamaszlányként nagyon nehéz volt reggel 6-ra, 6:30-re elmenni, mert ugye akkor volt a műszakváltás, akkor kellett menni. Hát semmi porcikám nem kívánta. Reggel felpattanni a biciklire, és akkor eltekerni a kórházba. Korcsoportnak megfelelő, hol 4 órát dolgozhattunk, hol 5-öt, hol 6-ot, tehát így emelkedett, ahogy teltek az évek. Tehát nem volt mindig öröm.
Az első hálás mosoly.
Az azért mindig jó volt.
Felettette veled azokat, hogy milyen nehéz volt bejönni?
Voltak nehéz feladatok is, amit nyilván saját magának az embernek fel kellett dolgozni. Például az első haláleset, vagy amikor élesbe meg kellett fürdetnünk először egy magatehetetlen beteget, meg azt megélni, meg átbeszélni, hogy tudatánál van, és én nagyon megtanultam azt, úgy tanították, mert tanultunk ápolás lélektant is, hogy mindig beszéljek ahhoz, akivel és amit csinálok, hogy mi következik. Érezze, hogy be van vonva ebbe a folyamatba, még akkor is, hogyha ő mondjuk nem tud aktívan részt venni például ezekbe az ápolási feladatokba. Én egy nagyon fontos dolgot még szeretnék elmondani, hogy mi is, mert még feltetted azt a kérdést, hogy mi ez a belső indítatásom, hogy én ezen a területen vagyok, és mondtam, hogy hát a szüleimtől kaptam ezt a nevelést, illetve bennem megfogalmazódott kamaszkorom környékén, hogy azt éreztem, hogy a Jóisten nekem nagyon sok ajándékot adott, és hogy én ezeket az ajándékokat szeretném az egyházba visszaadni, szolgálni. Voltak olyan időszakok, nem túl sok és nem túl hosszú az életemben, hogy nem egyházi területen dolgoztam, és akkor nem éreztem magam komfortosan. Attól függetlenül, hogy megvoltak az önkéntes munkáim, akár a plébánián, akár már a Mária Rádióban, de hogy mégsem éreztem magam úgy lelkileg egyensúlyban. most érzem, hogy a helyemen vagyok. A Mária Rádió az elején kicsit izgalommal kezdtem el, hiszen nem rádióztam sohasem, nem vagyok rádiós szakember, viszont én nagyon szeretek emberekkel foglalkozni. Korábbi szakmai munkáim során azt tapasztaltam, hogy sokszor az egyének, a személyek, a családok nincsenek tisztában a lehetőségekkel, hogy hova fordulhatnak, hogyha problémák vannak, vagy valami probléma éri a családot, ez lehet testi-lelki betegség. És ezért gondoltam, hogy ha van lehetőségem, és kaptam egy meghívást, egy felkérést erre a feladatra, akkor amit én tudok, ismerek, azt szívesen megosztom másokkal. Remélve, hogyha egy-két ember hallgatja és kap ebből valami segítséget, akkor az már jó. Ahonnan ez indult, ez az egész gondolat, hogy miket szeretnék megosztani. Én 19 évig voltam a Katolikus Caritas Rév szenvedélybetegsegítő szolgálat intézményvezetője, ahol szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal dolgoztunk. És ott nagyon sokféle problémával kerestek meg bennünket, és ebből láttam, hogy az embereknek, a családoknak mennyiféle fájdalmuk van, rászorultságuk. És én éppen ezért a rászorultságot nem csak egy síkon kezelem, ami fizikális, hogy esetleg tárgyi adományokkal lehet segíteni, hanem a lelki rászorultságot is egy fontos területnek tartom. Szeretnénk, hogy a Caritas munka az a lelkek üdvösségét is szolgálja, és ehhez vannak tárgyi adományok is, vagy olyan fizikális segítség, ami ezt a lelki gyógyulást, lelki megújulást segítheti.
A Mária Rádióban mikor hallható a műsorod?
Otthon a családban című műsor. Ugye ez egy műsorsáv reggelenként 8:30-9-ig, és nekem 2 hetente péntekenként van a műsorom. Ezt az archívumból is fel lehet lelni. A családot érintő mindennapi kérdésekről beszélgetünk. Gyerekvállalás, kamaszkor, mi van akkor, hogyha egy fiatal pár életébe születik egy új gyermek, vagy ha idős van a családban, és érzékelünk időskori butulás, Alzheimer, demencia, depresszió, mit lehet tenni, milyen lehetséges segítségnyújtás van. Beszéltünk cukorbetegségről, tehát minden olyan témát igyekszek érinteni, amit érzékelek és látok, hogy a családi életben megjelenik. Kamaszok a családban, ezzel a kérdéskörrel is több adáson keresztül foglalkoztam. Kórházlelkészség milyen lehetőséget ad, hogyha valaki kórházba kerül, hogy ne maradjon egyedül, hogyan kérhet segítséget.
Szinte nincs olyan terület, ami ne érdekelhetné a hallgatókat, ezért gondolom, hogy nagy a műsor hallgatottsága.
Kapok telefonos kérdéseket, vagy e-mailben megkerestek. A saját ismeretségi körömben is jelezték, hogy hallották, jó volt. Találkoztam a munkámból kifolyólag személyekkel, akár itt a Caritasban is rám csörögtek. Van visszajelzésük, véleményük a hallgatóknak is a műsorról. Például mielőtt itt kezdtem volna dolgozni, előtte a Katolikus Módszertani Központban dolgoztam a szeretett szolgálatban, és ott is volt lehetőségem egy ideig egy intézményt vezetni. Ott a Mária Rádió ment napközben az imák, meg a műsorok, és ott is megkérdezte az egyik ott lakó hölgy, hogy én vagyok-e az a Márton Andrea, aki a műsort szokta vezetni.
Ez egy jó érzés neked is, mert volt visszajelzés, ő neki pedig az, hogy személyesen megismerhetett téged. Sok olyan emberrel találkozol, akinek az élettörténete hatással van rád is.
2 történet is beugrott. Az egyik történet még nagyon a intézményvezetői pályafutásom legelején volt, amikor egy látszólag jól szituált hölgyet, de látszódott, hogy módosult tudatállapotba, tehát alkohol és hatására és ittasan kísérte be a fia, aki aggódott az édesanyjáért, és hát próbálta időről időre elhozni. Ez nem volt túl sok alkalom, mert látszódott, hogy a hölgyben még nem érlelődtek meg a változás gondolata. És egyébként jó szakmája volt, elismert volt, egyedül maradt egy családi helyzet kapcsán, se a férje, se a 2 felnőtt fia már nem élt vele. Egyedül érezte magát, és azt gondolta, hogy az alkohol a megoldás. És hát utána sajnos elmaradt ez a hölgy, nem jött. fél év múlva ugyanezt a történetet hallom az egyik kollégától. Amikor a fia nem tudta már elkísérni, azért megérlelődött benne egy gondolat, hogy lehet, hogy ez nem jó így, hogy ő az italhoz menekül, és saját maga eljött. De nem emlékezett csak az, hogy talán valami hölgyhöz jött, valami rémlet. Rév itt azért elfogadtak úgy, ahogy vagyok. És a kollégámmal kezdte el a munkát, egy nagyon szép gyógyulási folyamat indult el. És ennek kapcsán többször ajánlottuk neki az önsegítő csoportot, hiszen nagyon fontos a közösségbe levés, hogy nagyon jó, hogyha van egy megtartó, támogató közösség, és ajánlottuk neki ezt a csoportot, ahol olyan személyekkel oszthatja meg a nehézségeit, akik már végigmentek egy gyógyulási folyamaton. Mindenkinek más az útja, nincs sablon történet. És annyira magával ragadta a csoport, hogy azóta is ott van, és ő az egyik csoport vezetője. Ezt azért tartom fontosnak, mert el kellett jutnia ennek a hölgynek is arra, hogy ő hozza meg a döntést, és ő lépjen. Hiszek abban, hogy mindenkinek van lehetőség változni, ez kortól független. Mi segítők, pedig azért vagyunk felelősek, ha már eljön segítséget kérni, hogy ebbe a változásba őt segítsük. Mindenkinek más az útja, mindenkinek a saját útját kell megtalálni.
Említettél egy másik történetet is, hogy elmondod.
Igen, ez egy hozzátartozó története. Vele is már régebb óta vagyok kapcsolatban. Ez is egy nagyon szép történet, hogy a hozzátartozó felismerte azt, hogy neki kell ahhoz változni, hogy tudjon segíteni a saját lányának. Ő hogyan tud alakulni és változni ahhoz, hogy ne szolgálja ki, és ne legyen partner a függőségeibe. Először ő ment segítséget kérni. Sokszor úgy kezdik a hozzátartozók, hogy azért jöttem segítséget kérni, hogy tudjam megváltoztatni a másikat. Nem. Minden személynek saját maga felett van hatalma, másik felett nincs hatalmunk. Azt tudjuk tenni, hogy mi változunk, és nyilván, ha mi változunk, akkor a másik erre valahogy reagál. És reméljük, hogy pozitívan.
Hogyan készülsz a műsorra?
Negyedéves műsortervek vannak, akár az egyházi évhez, vagy az adott évhez kötődően milyen ünnepek következnek. De nem csak ez alakítja a műsort, hanem nyilván az, hogy mikor tudom összehozni az interjút. Én szeretem alapvetően az élő műsort, illetve voltak olyan témák, amik már az én fejemben is voltak, hogy fontos lenne beszélni, például a fogyatékossággal élőknek a segítése. De természetesen, amikor az iskola érettségről beszélünk, azt mindig próbálom az időtájt, amikor eldőlnek, hogy a gyerekek mehetnek-e iskolába, vagy nem, tehát ilyen tavasz folyamán. Halottak napja környékén a veszteségekről és a gyászról, karácsonykor inkább családi gyerekprogramokról. Nekem nagyon sok ötletem és gondolatom van, hogy milyen témákat lehet még így megosztani a hallgatókkal. Mindig úgy készülök, hogy az adott témával kapcsolatos meghívott vendéggel leegyeztetem a kérdéseket, átbeszéljük, megkérem, hogy ajánljanak zenét. Fontos szempont, hogy olyan embereket, szakembereket szólaltassak meg, akik hitelesek a munkájukba és az egyházba is, akiről tudom, hogy a szakmájában elhivatott.
És milyen jó, hogyha minél többen ismernék őt.
Igen, és hogy tudják, hogy milyen nagyszerű szakemberek vannak, akik csendben, nem nagy felhajtással, de magas színvonalon végzik a munkájukat. A technikus kolléga, aki segíti a munkámat, Rostás Tibor, vele nagyon jól tudunk együttműködni, mert ő a felvételeket is segít megvágni, illetve az élő műsorban is ő van a segítségemre. Izgulok, de tudom, hogy ami a részemről megtehető, azt én igyekszem megtenni. A téma jó, a téma ismert, a szakember jó, a technika jó.
Szentlélek is ott van.
Igen, igen. Reméljük, hogy azok, akik hallgatják, kapnak ebből a műsorból olyan gondolatot, indítatást, hogyha változtatni kell az életükön, változtassanak. Hogyha meg biztatást kapnak arra, hogy jó úton vannak, akkor meg azt megerősítésnek veszik.
Kedves hallgatók, Márton Andreával,
az Otthon a Családban című műsor szerkesztő műsorvezetőjével,
Kerek József beszélgetett.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mi Rádiónk című műsorban 2021. április 15-én csütörtökön. Az előbbiekben Márton Andrea önkéntesünk tanúságtételét hallhatták, most pedig a mai műsorban a promóció beszél az előző havi kampányának az összegzéséről, valamint a Mária Rádió mostani áprilisi-májusi kampányáról.
Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot. A mai témánk az a promóciós havi kampányunk lesz. Mielőtt azonban rátérnénk, egy pár szót beszélgessünk még az előző kampányunkról, ami nem más volt, mint Szent Veronika kendője, hiszen az most ért véget a húsvéti időszakkal. Tomi, tudsz nekünk mondani néhány adatot arról, hogy hányan vagy hogyan kapcsolódtak be ebbe a kampányba, úgy nagyjából?
Igen, én azt tudom megmondani, akik online jelezték, hogy szeretnének bekapcsolódni a kampányba, és egy bizonyos összeget ott föl is ajánlottak. Az ő számuk az 587 adományozó volt, ami egy óriási szám. Az eddigi kampányok szinte összevetve nem voltak ennyien, akik adományoztak az eddigi kampányokba, úgyhogy ez egy hatalmas szám, és nagyon-nagyon szépen köszönjük annak a 587 embernek, aki itt jelezte, és annak a rengeteg-rengeteg sok embernek, aki nem jelezte ugyan, de adományozott a Mária Rádiónak, akár névtelenül, akár csak beírta a csekken, vagy az utaláshoz, hogy Szent Veronika kampány. Ezeket ugye így online nem láttuk még, de természetesen, amikor megérkezik a számlánkra, akkor már látjuk. És itt online amennyi adomány szándék érkezett, az pedig 3.735.120 forint volt, úgyhogy óriási nagy összeg, és óriási nagy adományozói szándék volt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen hálásan köszönjük azoknak, akik csatlakoztak a Szent Veronikához kapcsolódó kampányunkhoz, és hát tényleg a nagybéti időszakban ezzel is cselekedtek valami nagyon-nagyon jót.
Köszönöm szépen, Tomi, és hát tényleg mi is köszönjük mindenkinek, aki ebbe bekapcsolódott. Nagy szükségünk van rá, hiszen mi már láthattuk Tomival a rádiónak a legújabb pénzügyi jelentését, és hogyha jól emlékszem, akkor körülbelül ilyen 5 millió forintos mínuszban vagyunk jelenleg. Ez abból adódik valószínűleg többek között, hogy ugye volt szerencsénk, meg hát a Jóisten segítségével inkább, mint a szerencsének köszönhetően, megnyertünk új frekvenciákat is, amikkel kapcsolatban már folynak a munkálatok, illetve hát maguk a pályázatok is, a pályázati folyamat is sok-sok kiadással jár, hogy talán ennek is köszönhető az, hogy most egy kicsit megint kevesebb az egyenlegünk, úgyhogy tényleg mindenkinek nagyon köszönjük, aki bekapcsolódik a Mária Rádió munkájába ilyen formán is, hogy adományokkal tud minket támogatni, mert tényleg nagy szükségünk van rá. És hát mi pedig igyekszünk úgy segíteni, ahogy mi tudunk, amit mi tudunk adni, és hát erről szól ez a Lélekben Haza kampányunk is. Tomi, mondaná róla néhány szót, hogy mit is terveztünk?
Természetesen ez a Lélekben Haza kampány, ez lehet, hogy aki már járt Csíksomlyóba, illetve a csíksomlyói búcsúba, csíksomlyói szentmisén, ő lehet, hogy használta már ezt a kifejezést, hogy ő oda hazamegy, vagy haza szeretne menni. Mi is valami ilyen módon értjük a hazaszót ebbe a kampányunkba, és a Lélekben szó úgy kapcsolódik ide, hogy ugye, hát több mint egy éve most már itt van köztünk ez a vírus, ez a járványhelyzet, és a tavalyi évben is már megakadályozta azt, hogy hát személyesen jelen legyünk ezen a nagyon-nagyon szép közösségi eseményen, mert nem csak egy szent miséről beszélünk, én úgy gondolom, hanem ez egy olyan közösségi esemény, egy olyan lelki élmény, amit nagyon ritkán tapasztalhat meg az ember, az, hogy ott tényleg tízezrek vannak, és az, hogy 2 éve ugye a pápa is jelen volt, és ő tartott ezt a szentmisét, óriási, óriási lelki feltöltődést, és óriási nagy pluszokat tud adni ez, és hát nem egy csodás történetet hallottam én legalábbis, de biztos vagyok benne, hogy a hallgatói család ismerősi körébe is, hogyha nem személyesen is, de ismerősi körébe van olyan, aki a csíksomjói szűzanyától megkapta azt a kegyelmet, vagy a kérése meghallgatása talált ott a csíksomjói szentmisén, vagy a csíksomjói szűzany előtt. Én több ilyen történetet is hallottam, nagyon kedves kis történetek, úgyhogy tavaly évben is ugye, jöttünk ott személyesen, azonban hát szerencsére így az online térben tudtuk közvetíteni, és aki szeretett volna, be tudott. Keresztül. Az idei évben egy kicsit többet szeretnénk adni. Tudjuk, hogy a járványhelyzet miatt ez megint nagy valószínűséggel nem valósulhat meg, hogy mi jelen lehessünk. És ezért szeretnénk, hogyha lélekben legalább haza tudnánk menni az ima szándékainkkal. Úgyhogy a Mária Rádió azt tervezi most így április és május elején, hogy összegyűjti a hallgatói családtól, és úgy mindenkitől, nem csak a hallgatói családtól, mindenkitől az ima szándékokat, és szeretnénk ezeket kijuttatni a szentmisére egy ilyen kis képviselet keretében, hogy tényleg lélekben és a mi ima szándékunkkal ott lehessünk azon a nagyon-nagyon szép szentmisén, és lélekben összegyűhessünk ott 10 000-en vagy 100 000-en.
Köszönöm szépen, Tomi. Beszélünk majd nem sokára arról, hogy pontosan hogyan is várjuk ezeket az ima szándékokat. Előtte azonban hallgassunk meg egy összeállítást, Begyik Tibor összeállítását Csíksomjóról, hogy aki esetleg már mondjuk hallott róla, de nem igazán tudja azt, hogy miért is ilyen fontos nekünk a csíksomjói szűzanya, és ez a csíksomjói búcsú, az talán egy kicsit most több információhoz juthat ezáltal.
Csíksomjó. Csíksomjó a magyar Mária tisztelet és a nemzettudat kegyhelye, sőt, egyben az egyetemes történelmi is. Írott feljegyzést Csíksomjót először 1335-ben említi Somló néven, önálló községként Nagy-Magyarország területén Hargita megyében. A mai csíksomjói barokk templom helyén egykor gótikus templom állt, melyet Sarlós boldogasszony tiszteletére építettek a ferencesek 1442 és 1448 között. Évszázados hagyomány, hogy pünköstkor a moldvai csángók templomi zászlók alatt keresztaljákba tömörülve papjaik vezetésével gyalog teszik meg a 3 napig is tartó utat a csíki havasokon keresztül Somlóra. Ma már a búcsúsok rózsafűzérezve és énekelve csupán 5-6 kilométeres utat tesznek meg a somjói ferences kegytemplomig, ahol az imában átvirasztott éjszaka után pünköst vasárnap hajnalban vonulnak ki a Szalvátor kápolna mögötti hegyoldalba, hogy ott a felkelő napban nézzenek, melyben a szent lelket és más szent dolgokat lássanak. Ahogy a csángók mondják, a Szűzanya Mária tisztelet, vagy régebbi elnevezéssel a Babba Mária tisztelet, a csíksomjói kegytemplomban található csodatévő 12 csillagglóriás, napba öltözött asszonyszoborhoz kötődik. A fából faragott Mária kis Jézussal szobor gótikus stílusát tekintve akár a 14. században is készülhetett. A néphagyomány szerint 1520-ban a bákói kolostort a törökök lerombolták, és a menekülő ferencesek hozták volna Csíksomjóra 2 csángó legénnyel. Ezek a hátukon menekítették egészen Somlóig, ahol megpihentek. A szobrot azonban ettől kezdve már nem tudták megmozdítani, még ökörfogattal sem. Így templomot építettek föléje. Az elmozdíthatatlanság története megismétlődött 1661-ben is, amikor a török tatárhordák egész Csíkot végigpusztították. A kolostor akkor égett le harmadszor, jól lehet a szobor csodálatosan megmenekült. A fosztogatók megijedtek az élő alakot mutató Mária szobortól, majd le akarták dönteni, de meg se tudták mozdítani. Az egyik muszlim lándzsával, a másik korbáccsal csapott a szűzanya arcába, egy harmadik baltával vágott a kis Jézus homlokába, mire mindhármuk karja megbénult. A vandálság csodamód kevés nyomot hagyott a szobron, de ez máig is látható. De pozitív események is történtek. 1694-ben például a tatársereg közelettére egy szerzetes tanár vezetésével az iskola tanulói kondérokkal és cséphadarókkal vonultak ki, olyan nagy zaj csapva, hogy az ellenség hatalmas seregnek vélve elmenekült. A győzelemre emlékeztet a Xántusz kápolna, ami a templomtól nem messze látható. A különösen szép Mária szoborhoz nem csak egyházilag elismert csodák fűződnek, de a hagyományok szerint a szobor fénylő ragyogása, arcának színe változása, sírása, szomorúsága mindenkor jelzi valamilyen veszély vagy katasztrófa közelettét. Megemlítendő, hogy a Csíksomlyói kegyhely Isten kegyelmének kiáradása, de csak is annak, aki Krisztusért és az ő anyjáért jön oda. Ezért vezet a Csíksomlyói templomhoz a katolikus egyház által elismert úgynevezett Magyar Mária út is, melynek vízszintes ága Mária celtől Csíksomlyóig körülbelül 1400 kilométer hosszú.
Köszönjük szépen ezt az összeállítást, és reméljük, hogy ezzel, aki esetleg korábban még csak hallott Csíksomlyóról, így érintőlegesen egy picit közelebb került hozzá, ezáltal pedig akár a mi kis kampányunk, ami tehát a lélekben haza, és ahogy Tomi az előbb mondta, sajnos a vírus helyzet miatt valószínűleg idén sem lehetünk jelen személyesen ezen a csíksomlyói búcsún. Egyébként én még nem voltam soha korábban sem, és tavaly, mikor a Mária Rádióhoz kerültem, akkor nagyon megörültem neki, mert gondoltam, hogy na, hát akkor most szinte munkahelyi kötelesség lesz majd elmenni a csíksomlyói búcsúba. Hát aztán így hozta a vírus helyzet, hogy egyelőre erre nem adódott alkalom, de reméljük, hogy jövőre már személyesen is ott lehetünk, addig pedig erre hívjuk a hallgatói családot, hogy lélekben legyünk együtt az ima szándékaink, kéréseink által, hiszen azért valószínűleg néhányan jelen lehetnek majd, úgyhogy egy-egy személy segítségével ki tudjuk juttatni ezeket az ima szándékokat Csíksomlyóra. És akkor át is adnám a szót Tominak, hogy hát tulajdonképpen milyen formában is várjuk mi a hallgatói családtól ezeket az ima szándékokat.
Tulajdonképpen a megszokott módon csináltunk egy ilyen kis aloldalt az interneten, ahol be tudják küldeni egy nagyon rövid űrlap segítséggel ezeikokat. A Mária Rádió honlapján, a főoldalon, rögtön, ha valaki belép, akkor ott lesz a szem előtt a Csíksomlyó nagyon szép képe. Ugye ez a nyereg, amit mindenki csak így emleget, és ott lesz a lélekben haza menő pont, amire ha rákattintanak, akkor rögtön előjön ez az űrlap, ahol tényleg csak a nevet kell beírni, egy e-mail címet, amin értesíthetjük az illetőt, illetve hát magát az ima szándékot. És hogyha utána rákattintunk az elküldés gombra, akkor mi azt megkapjuk, és szépen ezeket a begyűjtött ima szándékokat névvel és magával az ima szándékkal aztán el tudjuk majd juttatni a Csíksomlyói Szentmisére. Az fontos, hogy ugye mivel hogy ezeknek az ima szándékoknak ki is kell jutni, ezért meghatároztunk egy bizonyos időkorlátot, hogy meddig tudják beküldeni, hiszen nekünk is ezt még rendszereznünk kell, kinyomtatni, és valamilyen formában ugye eljuttatni oda ki a szentmisére, úgyhogy jelenleg május 17-e az a dátum, ameddig gyűjtjük ezeket az ima szándékokat, de természetesen ez majd meglátjuk az ihoz mérten, hogy hány érkezik be, illetve hány lesz, ami még egy kicsit esetleg megkésik. De mindenkit szeretettel kérünk, hogy május 17-ig tegye meg az ima szándéket. Addig még azért jó sok idő van, úgyhogy mindenki meg tudja ezt nekünk írni, ki tudja tölteni ezt az űrlapot, illetve, hogyha valaki várja már a májusi magazint, és magazin olvasunk, ők a májusi magazinhoz kapni fognak majd egy ilyen kis apróságot, egy szép képes lapot, amit szintén, hogyha visszaküldenek, ott is az ima szándékot meg lehet írni, és ha visszaküldik hozzánk, természetesen térítésmentesen, akkor azt is ki tudjuk juttatni hasonló módon, ha esetleg valaki annyira nem jártas az internet világába, de a magazin előfizetés sem megvan, illetve hogy az ingyes magazinunkat kapja, az majd a májusi számmal, ezt kiemelném, nem az áprilisival, hanem a májusi számmal fog érkezni egy ilyen kis melléklet, amit vissza tudnak majd küldeni nekünk, és akkor azt is ki tudjuk módon jut a Csíksomlyói szentmisére.
A májusi magazinunkkal kapcsolatban fontos lehet talán, hogy a vírus helyzet miatt sajnos valószínűleg, akik futárral szokták kapni, ők májusban még nem tudják megkapni fizikai formában a magazinunkat, tehát hozzájuk ez nem tud eljutni. És több olyan kérés is érkezett a recepcióra, hogy hát akkor amíg tart a járvány, akkor addig állítsuk át a postai kiszállításra, és akkor utána meg majd visszaállítjuk. Sajnos a rendszerünkben nincsen erre lehetőség, hiszen ha valakit egyszer átállítunk postai kiszállításra, akkor azt nem tudjuk sehogy jelölni, hogy mi akkor őt majd vissza szeretnénk állítani futáros kiszállításra, és a postai magazin kiszállítás pedig nagyon megdobja a Mária Rádió költségeit, és ahogy a bevezetőben is mondtuk, bár nagyon-nagyon jól sikerült a Szent Veronika kampányunk, miért nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, jelenleg is egy 5 millió forintos mínuszban van a rádió, így emiatt tényleg nagyon igyekszünk odafigyelni arra, hogy ahol lehet ott a költségeket csökkenteni tudjuk, vagy legalábbis ne növeljük őket, úgyhogy arra bíztatok mindenkit, és arra kérek mindenkit, hogy legyen türelemmel irányunkba, a futárainkat és az önkénteseinket sem szeretnénk kitenni veszélynek, azzal, hogy idő előtt behívjuk őket a magazinok kiszállítására. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy legyen türelemmel, és semmiképpen ne ijedjen meg az, akinek mondjuk nincsen internet lehetősége, vagy nem szeretné a honlapunkon keresztül leadni az ima szándékát, az telefonálhat a recepciónkra is, a 061-373-07-01-es telefonszámon. Mindenképpen fontos az, hogy a recepciós önkénteseinknek mondják el, hogy ezt a Csíksomlyóval kapcsolatban, a Lélekben Haza kampányunkkal kapcsolatban szeretnének imaszándékot leadni, amit kijuttassunk, ugyanis ugye egyébként várjuk folyamatosan az ima szándékokat, amiért imádkoznak az önkénteseink. Ezeket ugye egyébként is egy rögzítőre el lehet mondani, de aki most kifejezetten itt a Lélekben Haza kampányunk kapcsán, Csíksomlyó kapcsán szeretne ima szándékot mondani a recepción, az megteheti. Tehát mondom még egyszer a telefonszámot, 061-373-07-01. És akinek pedig lehetősége van, azt arra bíztatjuk, hogy a honlapunkat keresse föl. Ott tényleg, ahogy Tomi mondta, nagyon egyszerűen csak nevet, e-mail címet, ima szándékot kell leírni. Egy ember akár többet is leadhat, sőt azt hiszem bíztatunk mindenkit arra, hogy minél több nehézségét és kérését vigye el, küldje el a csíksomlyói szűzanyához.
A Mária Rádió promóciós kollégáit hallhatták a Mi Rádiónk című műsorban. Most pedig búcsúzunk önöktől, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája.
Az olvasmányos és napközi imaóra következik.